23. A bíró. Olvasóink emlékezni fognak még, hogy Buzani Abbé magára maradt Noártyéjével a halottas szobában, és ők ketten vírasztottak a leányka fölött. Talán az abbé nyújtotta keresztényi vigasztalások, kegyes beszédek vagy kenetes igék erősítették meg az aggasztyán szívét, de bármint legyen is, annyi bizonyos, hogy a pappal való egyedül léte után eltűnt szívéből minden kétségbeesés, és lemondással teljes nyugalma rendkívül meglepte mindazokat, kik ismerték Valentine iránt való mélységes, odaadó szeretetét. Wilfora a haláleset reggele óta nem is látta apját. Az egész ház új képet öltött, a régi cselédek helyett merőben idegen alakok sürögtek-forogtak a folyosókon, és a kapustól a kocsisig új volt valamennyi cseléd, mely még ridegebbé tette ez átokverte ház lakói között az érintkezést. Az esküdszéki tárgyalások is itt voltak már a küszöbön, és Wilfora szobájába zárkózva éjjel-nappal lázas buzgalommal dolgozott a Caderus gyilkosa ellen készülő vádiraton. Ez az eset, mint minden olyan, melyben Monte Cristo neve is szerepelt, nagy port vert föl a párizsi világban. A bizonyítékok nem voltak teljes mértékben elfogadhatók, amennyiben a fő bizonyosság, a haldokló gályarab által írt néhány sornyi levél, talán gyűlöletből vagy bosszúból is fakadhatott, hogy hajdani rabtársát valami egyéb összezördülés miatt elveszítse. Ilyen dologban ítéletet hozni tehát lelkiismereti dolog volt, a királyi ügyész azonban rendületlenül meg volt győződve Benedetto bűnös voltáról, és bár érezte, hogy nehéz lesz a rávárakozó szerep, örült neki, mert egyedül az ilyen pör nyújtott még neki némi gyönyörűséget. Wilfora halatlan előfeszítéssel idejére elkészült mindennel úgy, hogy az egész pört a legközelebb megnyitandó esküdszéki tárgyalás elé vihette. A kíváncsiak valósággal megostromolták naponta a nagyszerűnek ígérkező tárgyalásra szóló belépőjegyekért. Oly kevés idő múlt még el szegény Valentine örök nyugalomra való helyezése óta. Olyan új, olyan eleven volt még a gyász, hogy senki sem ütődött meg rajta. Mikor a lesújtott apát, olyan teljes odaadással látta hivatalos kötelessége teljesítésén buzgolkodni tudván, hogy egyedül ez a lázas munka nyújt neki némi szórakozást. Csak egyetlen egyszer találkozott Noártyéjével, még pedig másnap rá, hogy Bertuccio ígérete szerint másodszor is meglátogatta Benedettót, megmondva neki valódi atya nevét. Vasárnap volt, és a királyi ügyész végképp kimerülve a munkával, lement a kertbe, hogy felüdüljön egy kissé, és komor gondolatokba merülve csapkodta sétapálcájával azt a néhány, még megmaradt kései rózsát, mely szomorúan merett föl itt-ott a tarlott lombú fasorok aljában, mint meg annyi holt váza a nyáron oly bőségesen fakadó gyönyörű virágoknak. Valahányszor végig sétált a kerten, egészen a szomszédos elhagyatott kert palánkjáig, és visszafordulóban a fasor végére érve, akaratlanul is föltekintett a házra, melyből nagy dérrel-durral hangzott ki garázda fiának a kiabálása, ki hetenként egyszer-egyszer haza szokott jönni az intézetből, hogy egy-két napot az anyja mellett töltsön. Akkor vette észre Noártyéjét az egyik nyitott ablak mellett, ki odagördítette kerekes karosszékét, hogy elgyönyörködjék a még mindig lanymeleg késő őszi verőfényben, mely búcsúcsókokat szórt utolsó sugaraival a dér csípett borostyán levelekre, és az ablakokat körül folyó megpirult vadszőlőindákra. Az aggasztyán tekintete mereven egy pontra volt szegezve. Wilfora nem tudta hamarosan megítélni, hogy mire, hanem ez a tekintet olyan vad, olyan haragos volt, és annyira lángolt a gyűlölettől, hogy a királyi ügyész félrehajtotta az útjába eső néhány bokrot, hogy megláthassa, kire irányul ez a gyilkos tekintet. Wilfornét pillantotta meg a hársfa csoport hulló sárga levelei közül kifehérlő kerti padon ülni, könyvvel a kezében. A könyvet csak olykor-olykor tette félre, mikor Eduard a szalon ablakából hozzávágta a labdáját, és olyankor bármerre gurult is, utána futott és mosolyogva hajította vissza neki. Wilfora arca elfakult, mert megértette, mi foroghat Noártyé agyában. Az aggasztyán még mindig az asszonyra nézett, de egyszerre hirtelen az ügyészre tévedt a tekintete, és most Wilfornak magának kellett kiállnia el ángoló szemek villámait, melyek bár tárgyukat változtatva, kifejezésüket is megváltoztatták, ám fenyegető szilárdságukból mit sem veszítettek. Wilfornénak fogalma sem volt, mi történik odafönn, és nyugodtan folytatta a játékot fiával, kit most magához intett, hogy váltsa ki csókkal a labdáját, hanem Eduard makacskodott még egy kicsit, mert az anyai csók nem látszott elég jutalomnak előtte ennyi fáradtságért. Végre mégiscsak rászánta magát, és leugrott az ablakból az őszi rózsák közé, s lihegve futott az anyjához. Wilforné megtörölgette a fiú izzadt homlokát, megcsókolta, és egy marék cukrot tömve a zsebébe, átadta neki a labdát. Wilforra úgy hatott Noirtier merev tekintete, mint madárra a kígyóé, és akaratlanul is közelebb került a házhoz. Wilfor nem nézett az apjára, de még lesütött pilláink keresztül is érezte, hogy az az átható, szemrehányással és fenyegetéssel teljes tekintet a szíve mélyéig fúródik. Azután, mikor újra találkozott a tekintetük, Noirtier ég felé fordította a szemét, mintha esküjére akarná emlékeztetni a fiát, melyről megfeledkezett. Nyugodjék meg! Kiáltott föl hozzá Wilfor. Csak egy napig legyen még türelemmel, és meg fog történni, amit ígértem. Noirtier-t úgy látszik csak ugyan megnyugtatta ez a kijelentés, mert szemeinek fenyegető kifejezése eltűnt, és közömbösen fordította másfelé a tekintetét. Wilfort kiverte a hőség, és egy heves rántással föltépve redingóját a szobájába sietett. A szokott órában mindenki békén tért nyugalomra a királyi ügyészen kívül, ki mindenkor most is átvirasztotta csak nem az egész éjszakát, s virradatig dolgozva átvizsgálta a kihallgatási jegyzőkönyveket, összehasonlította a tanúvallomásokat, még egyszer átfutott vádirotán, mely egyike volt leghatalmasabb és legkeményebb vádjainak, amelyeket mindez idáig emelt. Másnap hétfőn szándékozott az eskütszék összeülni. Wilfort komor és fakó derengéssel lepte meg asztala mellett a hajnal, első szürkületével az asztalon heverő rozsdaszínű tintával teleírt lapokat világította meg. Mikor a lámpájából kifagyott az olaj, kimerülve aludt el a karosszékén. Mikor fölébredt, első tekintete az ujjaira esett, melyen néhány rozsdaszínű tintafolt olyan volt, mint az oda csöppent megalvat vér. Az ablakhoz lépett és kinyitotta. Az ég alján hosszan terjengett el egy széles, izzó narancsszínű szalag, mit csak a magasba emelkedő két topolyfa szakított meg, sötéten az égre rajzolódva. A lucernás kertben a kis rácsos kapun egy pacsirta köszöntötte vidám csattogással az ébredő hajnalt. A hajnali hűs levegő megcsapta és fölüdítette kisé. Ma fog megtörténni, mondta keserűen felsóhajtva. Az igazság szolgáltatás palosát megsuhintom, és minden övé lesújtok vele, ahol bűnös találok. Akarata ellenére is Noirtier ablakára esett a tekintete, hol tegnap este látta. A függönyök még le voltak bocsátva, hanem az agastyánt oly tisztán látta maga előtt, amint a nyitott ablakból felé fordítja sötéten fenyegető tekintetét, hogy arra felé fordulva suttogta. Légy nyugodt, meg fog történni. Azután leorgasztott fejjel járkált egy darabig föl alá a szobájában. Végre úgy, ahogy volt felöltözve, vetette magát a kanapéra, nem azért, hogy aludjék, de hogy kinyújtóztassa kissé fáradt tagjait, s kimerült teste új erőt kapjon. Lassanként aztán fölébredt mindenki a házban. Wilfor figyelemmel kísért minden legcsekélyebb nest, mely a ház ébredését jelezte. A függönyök felgördültek, azután ajtónyitogatás volt hallható, majd Wilforné csöngetése, ki komornáját szólította be, végre Eduard hangos sivítása, ki, mint minden korabeli gyermek, vidáman és zajongva ébredt. Wilfor is meghúzta a csengettyű zsinort, új komornyikja nagy halom újsággal és egy csésze csokoládéval lépett be. Mit hoz? Egy csésze csokoládét. Ki mondta, hogy hozzon? Az úrnő. Azt mondta, hogy ma sokat méltóztatik majd beszélni a gyilkos bűn pörében, és szüksége van rá, hogy erőt gyűjtsön a tárgyalásra. Az inas letette a csészét a pamlag melletti asztalkára, és eltávozott. Wilfor kamaran nézte egy darabig, hanem ezután egy ideges mozdulattal hirtelen fölkapta, és egy hajtásra ürítette ki az egészet. Mintha azt remélte volna, hogy ebben az italban étető van, Most a halált issza meg, és örül, hogy megszabadul attól a rettentő kötelességtől, mely iszonyúbb ránézve a halálnál. Ezután felugrott, és föl alá járkált a szobában. Ajkai rettentő mosolygástól rángatóztak. A csokoládéban nem volt semmi. Vilfor nem érzett semmi változást belsejében. Elkövetkezett a villás reggeli órája is, de Vilfor nem mutatkozott az étkezőben. A komornyik ismét megjelent. Az úrnő azt üzeni méltóságodnak, hogy most ütötte el a 11-et, a tárgyalás pedig pont délre van kitűzve. Nos, és azután? Az úrnő már felöltözött, teljesen elkészült, és azt kérdezi, együtt mehet-e méltóságoddal.
Hova?
Az igazságügyi palotába.
De minek?
Az úrnő rendkívül szeretne megjelenni a tárgyaláson. Vilfor megborzadt, azután csak úgy magában mondta.
Ő akarja.
Azután ismét megszólalt a komornyik. Azonnal megviszem az üzenetet, ha méltóságot egyedül szándékozik menni. Vilfor némán maradt egy álló helyében, csak a körmeivel marcangolt a fal fehér arcát, amelyet még fehérebbnek tüntetett ében fekete szakála.
Mondja meg az úrnőnek, szólalt meg nagysokára, hogy beszélni óhajtanék vele, és legyen szíves várakozni rám.
Igenis.
Azután siessen vissza, hogy megporotváljon és felöltöztessen.
Tüstént itt leszek. A komornyik csak hamar visszatért. Az úrnő elvárja a méltóságodat. Azután megborotválta és felöltöztette a királyi ügyészt. Mikor elkészült, Vilfor hón alá vágta az irat csomót, s kalapját véve megindult a felesége szobája felé. Az ajtóban megállt egy pillanatra, és letörölte zsebkendőjével a homlokán gyöngyöző verejtéket. Azután benyitott. Vilforné egy kereveten ült, türelmetlenül lapozgatva néhány újságot és röpiratot, melyeket Eduard megelőzőleg már kellőképpen megnyírbált. Kimenőre volt felöltözve, már kesztyűit is fölhúzta, csak a kalapja hevert még az egyik karosszéken. Az asszony a lehető legtermészetesebb nyugalommal szólalt meg. Nagyon halványnak találom. Már megint átvérasztotta az egész éjszakát? Miért nem reggelizett velünk? Együtt megyünk, vagy én külön menjek Eduarddal? Vilforné egy sereg kérdést intézett urához, hogy valami feleletet csikarjon ki belőle, de Vilfor hideg és néma maradt, mint valami kőszobor. Csak a gyermekre rivalt rá.
Menj játszani, Eduard, beszélni akarok az anyáddal.
Ez a hideg viselkedés, ez a határozott hang, és ez a furcsa előkészület megremegtette az asszonyt. Eduard csak úgy félváról pislogott oda, és látva, hogy az anyja nem ismétli meg Vilfor parancsát, nyugodtan giotinozta le ólomkatonáit.
Nem hallottad, mit parancsoltam, Eduard?
Rivalt rá Vilfor olyan keményen, hogy a gyermek esze nélkül ugrott föl a szőnyegről.
Meredj ki!
A fiú nemigen volt ilyen bánásmódhoz szokva, és egészen belesápadt, azt már bajos volna megmondani, hogy haragjában-e vagy félelmében. Vilfor azután gyöngéden megfogta, homlokon csókolta, és szelíden mondta neki.
Menj el innen, fiacskám, menj!
Azután kituszkolta, és kulcsra zárta mögötte az ajtót. Az asszony igyekezett mosolygos arcot ölteni, hanem azért szeretett volna Vilfor lelke mélyéig hatni, amikor fagyos tekintetét viszonozva megkérdezte tőle. De minek kerít tulajdonképpen ilyen nagy feneket? Vilfor a felesége és az ajtó közé állva minden bevezetés nélkül megkérdezte tőle.
Legyen szíves megmondani, asszonyom, hol tartja azt a mérget, melyet rendszerint használni szokott?
Vilforné olyan formán érezte magát, mint az üldözőbe vett madár, mely fölött fenyegető közelségben egyre szűkebb körben keringve lecsapásra készül a kánya. Ilyet csikoltás, vagy fájdalmas sóhajtás helyett csak valami szaggatott hörgésféle hang csuklott föl a melléből, és az arca halott halványá lett.
Nem értem, nem tudom, mit akar mondani.
Iszonyú rémületében felszökött helyéről, majd erőtlenül újra visszarogyott.
Azt kérdeztem öntől, folytatta Vilfor, minden szótagot megnyomva, hol rejtegeti azt a mérget, melyel Saint-Méran Márkit, anyósomat, Barroát és leányomat eltette lábalól.
De, uram, hogy beszélhet így?
Fakadt ki kezeit tördelve Vilforné.
Hagyjuk a kérdéseket, asszonyom. Feleljen előbb az enyémre.
Férjemnek, vagy a bírónak?
A bírónak, asszonyom. A bírónak.
Iszonyú volt látni azt a fakó eltorzult arcot, és azt a remegést, mely a halálra rémült nő egész testét elfogta.
De uram, de uram!
Többet azután nem is tudott mondani.
Hallgat,
kiáltott föl a félelmetes bíró. Azután még a haragjánál is félelmesebb, hátborzongató mosolyal mondta.
Tehát még csak tagadni sem meri?
Az asszony megremegett.
És hiába is tagadná,
folytatta Wilfor, felé terjesztve karját, mintha a törvény nevében akarta volna megragadni.
Oly vakmerő agya furcsággal követte el ezt a négy gyilkosságot, hogy a szeretettől elvakulva még én is csak ilyen nagy sokára tudtam nyomára jönni tetteinek. Már Saint-Méranné halála után figyelmeztetett rá Arvigny, az orvos, hogy házamban méregkeverő garázdálkodik. Isten bocsássa meg bűnömet, de szegény Barois halála után egy lilium tiszta ártatlan angyalra gyanakodtam. Valentine halála után egyszerre világossá lett előttem, hogy ki a gyilkos, és mivel ketten biztosan tudjuk, mások pedig minden valószínűség szerint gyanítják, nyilvánosságra kell hoznom a bűnt. Ezért mondtam az imént, hogy nem a férje előtt áll többé, hanem bírája előtt asszonyom.
Az asszony kezeibe rejtette arcát.
Esdekelve, kérem önt, ne higgyen a hazug látszatnak.
Még gyáva is hozzá, kiáltott föl Wilfor mélységes megvetéssel. Csak ugyan volt alkalma megfigyelni, hogy a méreg keverők tetten érve gyáván szoktak meghunyászkodni. Mind a mellett meglep ez a gyávaság önnél, ki elég bátor volt végignézni két aggastyán és egy fiatal leány halál küzdelmeit, kiket öngyilkolt meg.
Uram, uram!
Meghunyászkodik? Folytatta Wilfor egyre hevesebben. Ön, ki nyugodtan számolgatta négy ember haláltusájának utolsó perceit, ki pokoli terveit oly agyafurt leleményességgel tudta keresztül vinni, és átkozott italát oly mosolygós arccal keverte áldozatainak. És ön, ki mindennel számolt, elfeledett volna számot vetni azzal az egy dologgal, hogy szörnyű bűneinek ki kell derülnie? És ha kiderülnek, iszonyú lesz a következésük? Ó, lehetetlen, hogy ön ezt előre ne tudta volna, és én bizonyos vagyok benne, hogy készen tartja már valamennyi étetőjénél gyorsabban ölő, legédesebb mérgét, hogy kikerülhesse segítségével a büntetést. Ugye készen tartja? Igen? Remélem.
Wilforné kezeit tördelve térdre esett.
Igen, igen. Most már mindent beval, de ez a vallomás már édes keveset nyom alatban, így is, úgy is meg kell tennie, mivel tagadnia nem lehet tovább. Az ilyen vallomás nem enyhíti a büntetést.
A büntetést,
kiáltott föl Wilforné.
A büntetést. Már másodszor mondja ki ezt a szót.
Természetesen, vagy azt hiszi, hogy a négyszeres gyilkos kikerülheti a büntetést? Vagy azt hiszi, hogy én fogom elhárítani önről, mivel az igazságot szolgálom, és az ön férje vagyok? Nem, asszonyom, nem úgy van a dolog. Bárki legyen is a méregkeverő vérpadra kerül, ha csak, mint az imént említettem, nem gondoskodott már jó eleve magáról néhány cseppnyi biztos méreggel.
Wilforné vadul fölsikoltott, és a rémülettől undorítóan eltorzult az arca.
Ne tartson a vérpattól, asszonyom, nem kívánom önnek ezt a gyalázatos halálnemet, mely engem is megbecstelenítene. Nem. Ha jól megértette, amit mondtam, tudni fogja, hogy nem akarom vérpadra juttatni.
Nem, nem értem, mit mondott. Mit akar velem?
Tördelte meg semmisülve a szerencsétlen bűnös.
Nem akarom, hogy a főváros egyik legelső hivatalnokának a felesége beszennyezze férje és fia mocsoktala nevét.
Nem, nem, nem.
Ez már helyes fölfogás, asszonyom, és én őszintén köszönöm önnek.
Mit? Mit köszön nekem?
Amit most mondott.
Mit mondtam, hát? Ó, Istenem, már egészen összezavarodik a fejem. Nem is tudom, mit beszélek. Gondolkozni sem tudok.
és szétzilált fürtökkel szökött föl újra helyéből. Feleljen arra a kérdésemre, asszonyom, amit beléptemkor intéztem önhöz. Hol rejtegeti azt a mérget, melyet használni szokott?
Will Forney égre emelte a karjait, azután összecsapta kezét és úgy sikoltotta.
Nem, nem, nem akarhatja ezt.
Hát nem érti, asszonyom, hogy nem akarom vérpadon látni?
Irgalom, szánjon meg!
Én csak azt akarom, hogy meglakoljon. Az én hivatásom a büntetés, folytatta sötéten fölvillanó szemekkel. És az ön vétkeiért még egy királynőt is a bakó kezére adnék. De önnel szemben irgalmas vagyok, és csak azt mondom újra, remélem, hogy van még néhány csepp abból a mérgéből, mely gyorsan és biztosan öl.
Ó, csak a puszta életemnek irgalmazzon, csak életemet hagyja meg.
Hát, milyen gyáva.
Asszony vagyok, és hites felesége.
Az én szememben csak méregkeverő.
Az ég nevére.
Nem.
Szerelmünk édes emlékére, kérem, könyörögve.
Nem, nem.
Gondoljon gyermekünkre. Hagyja meg életemet ő miatta.
Nem, és ezerszer nem. Ha gyönge volnék most, megkeserülném, mert előbb-utóbb még a fiamat is megölni, mint ahogy a többieket megölte.
Én? A fiamat? Én ölném meg Eduardot?
És vérfagyasztó kacagásba tört ki valami örjöngő démoni kacagásba, mely vad hörgésben halt el ajkain. Ezután iszonyút sikoltva borult férje lábaihoz. Wilford közelebb hajolt hozzá.
Gondolja meg jól a dolgot, asszonyom, és cselekedjék aszerint. Ha még akkor sem szolgáltatott önmaga igazságot, mire visszatérek, én magam fogom bevádolni önt, és magam vetem oda a bakónak.
Will Forney ziháló mellel hörögve vonaglott lábai előtt, csak a szemeiben lobogott még valami baljóslatú sugár.
Megértett? Most a törvényterembe megyek, hogy halált kérjek a gyilkos fejére. Ha visszajövet még életben találom, ma éjjel már a konciergében fog hálni.
Will Forney fel akart emelkedni, de nem tudott, és végig terült a szőnyegen. A király ügyész némi szánalmat érezhetett iránta, mert valamivel szelídebben mondta búcsúzóul.
Isten önnel, asszonyom!
Ez a búcsúszó tördöfés volt Will Forneynak. Elájult. A király ügyész pedig eltávozott, hogy elmondja vádbeszédét Benedetto ellen.